Folytatódik az Arina, vendégünk továbbra is Cséfalvay Zoltán, a Fidesz gazdasági konzultációjának szóvivője. 483-2626 a telefonszámunk, 0620-958-5555, ez pedig az SMS számunk. És a Fidesz gazdasági konzultációt összegző javaslatcsomagról, ami már egy kötetben is összeállt, erről beszélgettünk a hírek előtt, és itt is folytatjuk, hiszen az első és legfontosabb terület, amiről már elkezdtünk beszélgetni, ez az adócsökkentés. Itt ugye a gazdasági konzultációs javaslatcsomagban itt még egy kulcsos 16%-os jövedelemadó felvetése szerepel a vállalkozások részéről, de Orbán Viktor tegnap úgy fogalmazott, hogy ezt a Fidesz nem támogatná, vagy nem szorgalmazná.
Nézd, egy egykulcsos adórendszer mellett szólnak érvek is, és szólnak ellenérvek is. Ugye a progresszív adórendszerben az történik, hogy ha valakinek magasabb a jövedelme, akkor nem csak nominálisan adózik többet, tehát ténylegesen, hanem magasabb adókulcson is. Ugye az egykulcsos adórendszernél nominálisan szintén többet fizet, mint aki kevesebbet keres, viszont azonos kulcsa, tehát arányaiban ugyanannyit. Tehát hozzátenném, hogy azért az egykulcsos adórendszernél is a tehetősebbek nominálisan többet fizetnek, nyilvánvalóan nem annyit, mint a progresszív adórendszernél. Na most ugye ez ellenév úgy szokott megfogalmazódni, hogy a ugyanakkor mindenki közjavakból, gazdagabb és szegényebb is, ugyanannyit fogyaszt. Tehát egy BMW is ugyanannyit fogyaszt kátyús útból, megteszem azt, egy Renault is ugyanannyit fogyaszt kátyús útból, vagy még egy Lada is. Tehát ugye ezért gondolják azok, akik mondjuk az egykulcsos mellett állnak, hogy igazságtalan ez a progresszív adórendszer. A másik oldalról viszont a társadalom nagy részén úgy látom, ma még éppen az egykulcsos tartaná igazságtalannak.
Ugye itt az adókedvezmények kikerülnek a rendszerben.
Így van, nevezetesen fizessenek a tehetősebbek, nem csak nominálisan, hanem arányaiban is többet. Tehát én úgy gondolom, hogy az elutasítás mögött, vagy a vállalkozók által felvetett egykulcsos adórendszernek így az elutasítása mögött, amint a párt részéről való elutasítása mögött, javarészt azzal, hogy ma még Magyarországon úgy gondolom, hogy nem a társadalom igazságérzete még nem hiszem, hogy az egykulcsos adórendszert elfogadná. Mindkettő mellett szólnak érvek.
Lehetett volna egy közös pont a Fidesz és az SZDSZ gazdasági programjában, hiszen az SZDSZ is hangsúlyozottan az egykulcsos adórendszert szeretné, igaz, ők 20%-os
kulcsa. Én azt hiszem, hogy a vállalkozók itt az egykulcsos adórendszert...
Inkább az egyszerűsítés miatt szorgalmazza.
Inkább az egyszerűség miatt szeretnék, így van. Tehát azért egykulcsosnak vannak nagyon nagy előnyei az, hogy rendkívül egyszerű. Az egykulcsos adórendszerbe is bevihetők egyébként még családpolitikai elemek, mint például Szlovákiában, ugye nem kereső házastársnak is van különfajta leírási lehetőség. Tehát ott is van azért szociális szempontok figyelembevételre lehetőség. Én úgy látom, hogy a gazdasági konzultáció tapasztalatai is ezt mutatták, hogy inkább itt a vállalkozók saját tapasztalatai, Szlovákiába szerzett tapasztalatai, vagy a szlovák vállalkozásokkal való kapcsolat során szerzett tapasztalatai mondják azt, hogy egy egykulcsos rendszer jó lenne, de hozzátenném zárójelben, úgy látom én is, hogy ma a magyar társadalom erre még nem biztos, hogy fogékony lenne.
Ugye sokan azt mondják, hogy a szlovák gazdasági növekedés hátterében pontosan ez áll, az egykulcsos adórendszer bevezetése, és azóta már, ha jól tudom, ugye Romániában is bevezették ezt, és a Balkánon is több helyütt készülnek erre.
Így van, tehát van egyfajta versenyhelyzet, ami ezt talán szorgalmazná. Lehet, hogy 2-3 év múlva a magyar társadalom igazságérzete ezt jobban elfogadja. Per most nem, és ugye tegyük hozzá azért, hogy egyre inkább bele sodródunk egy választási kampányba, és amit itt mondtam, ugye, hogy melyiknek milyen előnye van, hát ez tartott 3 percig. Na most ezt a logikát végig mondani ebben az országban ma már nem lehet. Tehát egyre inkább ugye rövid mondatokat lehet mondani sajnos az országban. De hozzátenném azért az igazi lényeges változás, amit szeretnének a vállalkozók,
ez a
járulékcsökkentés. És ennek, hogyha megnézzük azért a költségvetési vonzatát, ami ugye korábban is kérdésként felmerült, akkor azért abból kellene kiindulnunk, hogy ma a kormány azzal számol, hogy 2010-ig végrehajt egy adócsökkentési programot, aminek a költségvetés oldaláról mintegy 1000 milliárd forint a költsége. Ennyibe kerülne ugye az, amit ennyivel kevesebb bevétele lenne az államnak. Ha mondjuk, ahogy a vállalkozók javasolják, ez a 32-ről 16%-ra lecsökkentés. Ez körülbelül ez a 1000 milliárdos összeget elérni. Tehát ez fedezet oldaláról azért megtehető. Lehet ennek kisebb léptéke is, mondjuk a 10%-os...
De akkor ez ugye csak a járulékcsökkentés, akkor ebbe viszont az adócsökkentés már nincsen benne, hiszen a kormány 5 éves adóreform programjában azért nem csak a járulékcsökkentés, hanem ott egy...
Így van, ott van azért az iparűzési adó is, de hadd maradjak a járulékoknál, mert a járulékok, mert itt már alapvető és filozófiai és fontos kérdések merülnek fel. Nevezetesen a járulék csökkentésnek van egy következménye. Az pedig az, hogy munkahelyet teremt. Ugye a számítások szerint a...
Megvan automatikusan önök szerint ez az összefüggés, illetve a gazdasági konzultáció résztvevői körében általánosul ez a felfogás, hogy megvan ez az összefüggés? Mert sok közgazdász ezt azért...
Mind a vállalkozói tapasztalatok erre mutatnak, tehát a velük való konzultáció. Én beszéltem olyan asztalossal, aki mondta, hogy szívesen felvenne két ember, de hát ezek mellett a járulékek mellett ő nem bírja, piaca megvan, tehát ő megtehetné ezt. Mint pedig a makroökonomiai számítások is ezt mondják. Ugye ha 1%-kal csökken a TB járulék, ami terheli a munkaadó oldaláról a bért, akkor ez mintegy 0,3%-kal növeli a foglalkoztatást. Magyarországon ma 4 millió foglalkoztatott van, ez 0,3%-kal számolva, ez 12 ezer új munkahelyet jelent. Mondjuk 10%-os csökkentés jelent egy 120 ezer új munkahelyet. A kiadási oldalon mondjuk egy 10%-os csökkentése a TB járuléknak, ez egy ilyen 500-550 milliárdnyi bevétel kiesést jelent az állam számára. A másik oldalon van 120 ezer új munkahely. Nyilvánvaló, de 120 ezer új munkahely után is fizetnek TB-t, tehát ugye ez tovább csökkenti ezt a részét. Ez a 120 ezer új munkahely, ez elkezd dolgozni, mert ugye a munkahelyen csak ez történik. Az annak
több
van annak van nyilvánvalóan tovagerjedő termelési hatása, hát az a munkahelyen dolgoznak, ugye ez egy, mondjuk egy 120 ezer új munkahelyen való foglalkoztatás és ott lévő munkavégzés, az szintén egy 2-300 milliárddal növeli itt a GDP-t is. És hát nem beszélve arról, hogy a 120 ezer munkahelyen lévő foglalkoztatottak, pedig fogyasztanak, akkor meg áfa bevétel is keletkezik. Tehát itt azért, ha utána számolunk minden egyes multiplikátor hatásnak, akkor például egy jelentős, mondjuk 10%-os járulék csökkentés, az én nem mondom azt, hogy egy nullcaldós történet jön ki, de a jelentős foglalkoztatás bővítéssel elvezethet oda, hogy idővel pótolja is ezt. Na most azért egy példát hadd mondjak, mert itt azért alapvető és gazdaságpolitikai különbségek vannak. Ugye ma a kormány csökkenti az áfát 5%-ra, ugye felső kulcsot. Az áfa csökkentésnek semmilyen foglalkoztatási hatása nincsen. Attól egyetlen egy új munkahely nem születik. Az úgy, ahogy van, tisztán bevétel...
Fogyasztása.
Így van, az tisztán bevétel csökkenés az államháztartásban. Hát itt különfajta számok mozognak, a kormány számol 160 milliárddal, szakértők számolnak 300-al, valahol a kettő között ez valószínűleg így igaz. De munkahelyteremtő hatása az biztos, hogy nincs. Na most, ha vegyük mondjuk ezt a 250-et, legyen annyi, ha ezt átszámoljuk, ez... járulékcsökkentésben ez egy ilyen 6%-nyi járulékcsökkentésnek felelne meg, az a kiadás, amit ugye állam most lemond, az viszont teremtene egy közel 60 ezer munkahelyet. Tehát itt stratégiai kérdésekről van szó, gazdaságpolitikai kérdésekről. A járulékcsökkentéssel munkahelyet tudok teremteni, és teljesen logikus, munka szül újabb munkát. Plusz fehéríti a gazdaságot, és így tovább.
A foglalkoztatás bővítése kapcsán, hát lehet, hogy ez már a politika síkja, de elhangzott a teljes foglalkoztatottság is. Ez vajon nem illuzórikus? Egyáltalán szükséges?
Hát bevallom őszintén, tegnap majdnem hajamat téptem, amikor láttam, hogy az egyik parlamenti pártnak egyik prominens vezetője elment azt a munkáspárthoz, és akkor tiltakozott a teljes foglalkoztatás ellen. Ez egy liberális párt, ahol azért tudni kellene azt, hogy mondjuk Milton Friedman, aki azért minden liberális közgazdászok atya, ez nagyon szépen leírja azt, hogy a teljes foglalkoztatottságnál, kérem szépen, egy munkanélküliség természetes rátaja, tőle származik az a fogalom, természetes rátaja található, ez egy ilyen 3%-os munkanélküliségi ráta. Mert hogy a munkaerőpiac az rugalmatlan. Ugye, ha valakinek felmondanak, az nem fog másnap, vagy akár ő mond fel, ő nem keres másnap egyből munkát, vagy nem áll be munkába. A munkaerőpiac rugalmatlansága, kereslete, kínálat, szakma, struktúra szerint is lehetnek eltérések. Tehát egy jól működő piacgazdaságban, egy piacgazdasági viszonyok között mindig található egy viszonylag alacsony munkanélküliségi ráta, ez a 2-3%-os vagy a természetes rátája. Na, ezt hívják teljes foglalkoztatottságnak, és nem kell bekeverni ebbe semmifajta olyan történetet, amelyik a valamikor a Kádár-rendszerre vinné vissza, amikor közveszélyes munkakerülés meg hasonló van. Szerintem Milton Friedman kellene olvasni liberális politikusoknak, mert hogy ott kezdődik a liberális közgazdaságtan, és akkor nem mondanának ilyen ostobaságokat.
Az Alina ma esti vendége Csifovai Zoltán, a Fidesz gazdasági konzultációjának szóvivője, 483-26-26, továbbra is erre a számra várjuk élőben kérdéseiket, de eljuttathatják SMS üzenet formájában is véleményüket vagy kérdésüket a 0620-95-85-55-ös telefonszámra. Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.